Itt vagyunk még mindig Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kereskedelmi platform alapítójával, és annyira megalapítója, hogy nekem is alapítottunk egy pénztárcát, egy ilyen Mozaik Alfásat, amiben elvileg már van egy NFT-m is, mert hogy játszottunk is vele, és akkor most az NFT-mmel nem tudom, mit tudok majd kezdeni.
Hát nézzük meg, hogy megkaptad-e, hogyha nem kaptad meg, akkor sincs baj, de mondjuk pont abban a menüpontban vagy, ahol egyetlen egy olyan van, ahol nem mutatja az NFT-ket, ott vagy.
Jaj, de jó, oké. Okay. Jó, igen, máshol sem mutatja.
Menjünk át a Collectibles-re. Az a helyzet, hogy ugye itt van egy adatbázis, ami összegyűjti időnként, hogy kinek jár, úgyhogy erre most nem érdemes várni, meg fogod kapni, az biztos.
Jó, hát figyelj, elhiszem neked.
Aha, de hogy tanuljunk játszani, menjünk be a settingsbe, ott van egy olyan Select Active Networks.
Igen.
Menjünk legalúra.
Change language.
Igen, nem azt akartam. Valahol át kell, hogy tudjuk állítani, hogy teszthálózatokat is tudjunk nézni, habár lehet, hogy az iPhone-okon nem lehet.
Nem tudom.
Azt nem tudhatod, én most magamnak tettem föl a kérdést.
Ja, értelek.
Ugye az Apple-nél állati lassan mennek át a frissítések, tehát általában mi beküldünk egy frissítést, és mire azt átengedik, addigra 4-5 frissítéssel előrébb vagyunk az Androidon. Úgyhogy meg is szoktuk várni, és ott ritkábban mennek be a frissítések. Biztos, hogy előbb-utóbb meg fog itt is jelenni, tehát van egy haladó beállítások, a haladó beállításokba engedélyezni kell a teszthálózatokat. Utána a Select Active Networks-nél pedig ki lehet választani a teszthálózatokat. Ugye van egy ilyen, hogy haladó beállítások, itt ugye a teszthálózatokat engedélyeztük, és itt átmegyek a teszthálózatokra. Ezzel automatikusan lekapcsolja az aktív hálózatokat, tehát nem tudok egyszerre bent lenni a tesztben is, és a mainnetekben is, tehát a főhálózatokban, és akkor itt meg lehet nézni, hogy hol mennyi tesztpénz van, tehát itt lehet látni, hogy nekem van majdnem fél teszt BNB-m, amit egyébként át is tudok neked küldeni, és ez azért jó, mert ingyen lehet teszt BNB-t igényelni, ugyanúgy, mint ahogy egy teszt Ethereum-ot is lehet ingyen igényelni.
Hát, hogyha igényelhetek, akkor minek küldöd át?
Mert hogyha te igényelsz magadnak, akkor azt, hogy tudjál vele gyakorolni és játszani, te el fogod valakinek küldeni.
Aha, oké.
Okay. És így lehet játszani vele, és akkor én közben most küldenék is neked.
Jó.
Hogyha rámész a fogadásra, akkor ott meg kéne, hogy jelenjen egy QR kód, fogadás, és ott a QR kód.
Aha.
Akkor én nagyvonalú leszek veled, mert küldök, mert nekem ez a teszt BNB is érték, úgyhogy küldök mondjuk ennyit, ez nem sok.
Ez egy ezrelék, nem? Egy tízezrelék,
egy
bocsánat.
Egy tízezrelék, igen, következő. És most kiszámítja a díját. Nyilván van díja, mert a blokkláncon ugye minden on-chain történik, amin emberek dolgoznak, hogy tudjon működni. Ingyen nem dolgozik senki, úgyhogy most ki fogok fizetni ugye 21 ezrelék, 10 ezreléket.
Ami mennyi lehet forintban, mennyi lehet körülbelül?
Hát mert ez egy teszt BNB, ennek nincs értéke. Hogyha nem teszt BNB-ről lenne szó, akkor lenne, most azt hiszem olyan 100 ezer forint egy BNB.
De akkor mennyit fizetnél most ezért az utalásért?
Hát körülbelül ennyit, hogyha 100 ezer forintot el kell osztani ennyivel, mint az a szám, tehát nem tudom, 1-2 forintot.
Ah, oké. Okay.
Jó, megerősít, ezt elküldöm neked, és ugye ez már nálad van, csak a teszthálózatot az nem mutatja még az Apple-ös pénztárca. Csak
izzasztó
nekem.
izzasztó percek ezek nekem, mert abszolút, én azt kell, hogy mondjam, hogy ebben nem ebben látom az emberiség jövőjét, de hát majd meglátjuk, hogy mi fog ebben ezzel történni. Nagyon durva. Tehát számok és betűk, meg QR kódok, meg kódok.
Hát igazi meg számok, ugye az egész világot le lehet írni a matematika nyelvén, ez egy kicsit leegyszerűsíti az életünket majd akkor, amikor megszoktuk.
Te hanyas voltál matekból?
Változó voltam, ez nem azt jelenti, hogy hármas, hanem attól függ, hogy mennyire szerettem a tanáromat. Hogyha szerettem a tanáromat, akkor abszolút ötös voltam, sőt, általában azon felül teljesítettem, mert nem akkor nem akkor másik véglet, akkor aludtam.
Ah, értem, értem. Képzeld, hogy nálam ez mindig egyformán kettes volt, jó esetben. Tehát attól függetlenül, hogy szerettem, vagy utáltam a tanáromat. Na igen.
Ugye itt van egy I betű a mozaikból. Hogyha belemegyek, akkor tartozik egy grafika, van egy sorszáma, ott van, hogy melyik hálózaton van. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, a contract address, mert amikor nekünk el akarnak adni egy NFT-t, amiről azt állítják, hogy értéke van, akkor mindig meg kell nézni, hogy ki a kibocsájtója. Ugye ez a kontrakt adresszel ellenőrizhető. Mondok egy példát, eltelik 2-3 év, és teljesen természetes lesz, hogy a színházi jegyeket, mozi jegyeket, vagy a stadion belépőket NFT-be fogják adni, mert ez a legkézenfekvőbb, mint ahogy egyébként a világon nagyon sok helyen már így csinálják, hogy én biztos legyek benne, hogy mondjuk nem egy hamis színházi jegyet adnak el nekem, meg kell nézni, hogy ki a kibocsájtó, mert egyébként könnyű lemásolni egy NFT-nek a kinézetét, meg minden adatát, amit nem lehet hamisítani, hogy kibocsájtotta ki. És nyilván a színház az valahol fogja publikálni, hogy mi az ő hivatalos kontraktadressze, azaz milyen címről bocsájtják ki. Hogyha a stimmel, akkor biztos lehetek benne, hogy egy eredeti NFT-t kaptam, tehát egy eredeti belépőt vásároltam. Ha pedig az nem stimmel, akkor pedig biztos, hogy egy hamisítványról van szó.
Tehát itt a valójában itt a forrás megjelölés az elsődleges.
Így van, tehát hogy ki volt a kibocsájtó.
És nem a szám, vagy nem a vonalkód, nem a QR-kód, hanem mindig a kibocsátó. Az a szent,
tehát az mondja meg, hogy kitől származik, és onnantól kezdve, mert bármilyen adat benne lehet egy NFT-be, az inkább általában csak egy plusz, hogy van egy kép is hozzá, ez szabja meg, tehát mondjuk ma már a nagy óragyártók, azok nem papír alapon adják ki a certifikátot az eredetiségéről a mondjuk a svájci drága óráknak, hiszen aki képes hamisítani egy bonyolult óraszerkezetet, annak nem probléma egy certifikátot hamisítania, hanem adnak mellé egy NFT-t, amit te, amikor eladod az órádat, te tovább tudsz küldeni. Azt már nem lehet hamisítani, igen ám, csak tudni kell hozzá azt, hogy meg kell nézni, hogy kibocsájtotta ki azt az NFT-t.
De ez csak időkérdése, hogy lehessen hamisítani, nem?
Hát erről sokat lehetne vitatkozni, én úgy gondolom, hogy nagyon távol vagyunk attól, hogy lehessen, ugye itt szokták mondani a kvantum számítógépeket, de az a helyzet, hogy már minden rendszer fel van készítve arra, hogy kvantum proof legyen, tehát hogy ellenálljon egy kvantum támadásoknak is, úgyhogy nyilván azt nem mondhatjuk, hogy soha az életben nem lehet belenyúlni a hálózatba, de nagyon messze vagyunk még ettől, és eddig senkinek sem sikerült.
Próbálkoztak vele?
Hát egyfolytában próbálkoznak, hát gondolj bele, hogyha ennyire sok milliárd dollárról van szó, akkor az milyen támadási célpont? Szerintem a legnagyobb hacker elmék azok megállás nélkül azon agyalnak, hogy lehet a Bitcoin vagy az Ethereum hálózatát meghackelni.
És NFT-t másolni.
Hát nem az NFT másolás itt a lényeg, hanem hogy értéket lehessen mozgatni a megfelelő kulcsok nélkül.
Mi van azokkal, akik nem értik egyáltalán, és nem is fogják megérteni? Azok akkor leesnek a szakadék
szélén? Nem, előbb-utóbb ők is fogják érteni, hát ez pont olyan, én nekem volt olyan barátom, és nagyon szeretem az illetőt, és nagyon jó barátom, aki 99-ben egy esti kocsmázáson körülbelül 4-5 órán keresztül ecsetelte, hogy mekkora baromság ez az internet, el fog tűnni, és semmire nem tudjuk használni, mert semmire nem jó.
Jó, de ez 23 éve volt, azóta ő is változhatott.
Hát jó, hát ő most már használja az internetet természetesen, meg nem is szívesen emlékszik rá, meg röhög azon, hogy akkor ezt mondta, hát pont ugyanez lesz a helyzet.
De gondolod, hogy a Bitcoin és a kriptó az ugyanolyan értékkel bír ebben a beszélgetésben, mint az internet?
Itt a decentralizált megoldásokról van szó, amikor a blokklánc alapot és a kulcskezeléseket használjuk akármire. Tehát te nem kell, hogy kriptozzál ahhoz, hogy megállás nélkül használd a technológiát. Hogyha te veszel digitálisan bármilyen jegyet, és mondjuk csak az előző példánál mutassak, az néhány év múlva a blokkláncon fog működni. Az a jegy, az neked értéket képvisel, mert arra tudsz elmenni a Kaláka koncertre, és tehát nagyon szeretnél oda elmenni, tehát neked az értéket képvisel, úgyhogy neked az lesz a digitális jegyed. Lehet, hogy téged egyáltalán nem érdekel az, hogy ez blokkláncon fut, de meg fogod szokni, hogy ott fut, és rá fogsz jönni, hogy milyen fontos, hogy itt kulcsokat kezelünk, és ezeknek a kulcsoknak mi a logikája.
Ezeknek az adatoknak mennyi hely kell egyébként? Meg hogy meddig tárolódnak ezek az adatok? Például hát lejár egy színházjegy, elmegyek a színházba, kész, annak vége. Az a színházjegy, az mennyi helyet foglal még el? Vagy meddig foglal
hát
el helyet
ilyen,
bármilyen
egy
szerveren?
Ilyen színházjegy a jelenlegi megoldásoknál, mint mondjuk az Ethereum, az örökre ott marad, és nagyon jó a kérdés, mert az egyik probléma, amivel a jövőben meg kell küzdeni, hogy a blokklánc az örökre tárol mindent. Szerintem a következő lépés, hogy születnek majd olyan blokkláncok, amikben nem tárolódnak örökre az adatok. Egyelőre most olyan blokkláncokról beszélünk, amikben tárolódnak. Hát és ugye ez a végtelenségig nő, ráadásul borzasztóan nem hatékony, mert nagyon sok helyen van tárolva. Uh-huh. Tehát most már ugye, ugye az Ethereum blokkláncon több mint 500 ezer validátor van, tehát egy ilyen színházi, az több mint 500 ezer helyen tárolódna, mondjuk a archív nodok tárolnak mindent. Ebben most nem menjünk bele, az a lényeg, hogy nagyon sok helyen tárolódik örökre rengeteg adat. Ez probléma, ezzel a kihívással még meg kell küzdeni.
Hát akkor figyelj, akkor ezzel a küzdéssel, ezzel most nem érdemes gondolom foglalkozni, mert elveszük a kedvét azoknak, akik írtak neked is. Mi a következő lépés? Most itt van ez a pénztárca, mit kell vele még tennem?
Fölmész mondjuk a számítógépeden, beírod a Google-ba, hogy Faucet Ethereum vagy Faucet BNB, és kérsz test tokent, az ingyen van. Persze meg kell, hogy várd Apple-ös, tehát hogyha iPhone-od van, uh-huh. akkor meg kell, hogy várd azt a frissítést, hogy a teszthálózatokat lekezelje a iOS-es applikáció is, Androidnál ott az ember néhány percen belül hozzájut teszt eszközökhöz, amikkel megtanulhatja a küldözgetésnek minden csínyát, binyát. Értéket nem képvisel, de ez egy edukációs lépés, megtanulhatjuk használni, úgy, hogy nem kockáztatunk pénzt, és nem kell értéket beletenni.
Ezeknek a pénztárcáknak ez felelőssége is, hogy így edukáljon? Vagy mindegyikben megvan ez az opció?
Hát nem, abszolút nem. Igaziból mi érezzük felelősségünknek, hogy az emberek tudják használni, és megtanulják használni, anélkül, hogy értékeket kockáztatnának. Egyébként a következő lépés az az, hogy valódi pénzzel kezdjük el használni, mert más a pszichológiája, de ne sok pénzzel. Uh-huh. De azt gondolom, hogy 1000 forintot mindenki rááldozhat arra, hogy legyen valódi kriptója, és azt megtanulja használni, kezelni, megvédeni, és tapasztalatokat gyűjtsön.
A védelem az minek szól? Kitől kell megvédeni egy ilyen kriptó?
Hát részben saját magunktól.
Mert?
Hát össze-vissza rossz helyre küldjük, elhagyjuk azt a 12-24 szavas szídet, etc. Egyébként meg nyilván a támadásoktól, csalóktól, mert azonnal fogunk találni olyan oldalt, hogy küld ide a bitcoinodat, és mi napi 5% kamatot fizetünk rá, és valami orbitális kamuduma, ami oda van írva. De hát ebből olyan sok van, hogy valamelyik úgyis megérint minket, könnyű pénz, könnyen meggazdagszunk, ki fogjuk számolni, hogy az 1000 forintunkból 3 év alatt több milliárd lesz, a napi 5%-kal ennek nem tudunk ellenállni, és hopp, el is vesztettük az első 1000-esünket a kriptovilágban.
Te mennyit veszítettél eddig, azt lehet tudni?
Hát ilyeneken nem, de hogy rossz helyre küldtem, olyan volt. Hát volt egy párféle mellé nyúlást, nem tudom, pár százezer forintot.
Minden esetre most csináltunk egy pénztárcát, megnézzük a sorsát ennek a pénztárcának, nem tudom, hogy mi lesz. Lehet, hogy holnap letörlöm, és nem akarok róla elmondni se, de az is lehet, hogy rá cuppanok, és ezért lesz.
Meglátjuk.
És teljes katarzisban fogom majd pörgetni, mint a Tindert. Nem, azt már nem, arról lejöttem. Na jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk. Hölgyek, urak, Vidákovics Attilával beszélgettünk, a Mozaik Alfa kereskedelmi platform alapítójával a kriptózásról. Egy kis edukáció volt ez, úgyhogy a szünet után folytatjuk a szabadesést.